19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A brüsszeli vezetők szerint előbb-utóbb katonákat is kell küldeni a háborúba, és a NATO is sodródik ebbe az irányba, ezt mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában pénteken. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az európai parlamenti választáson a békepártiság és a háborúpártiság áll szemben egymással, és Európában békepárti többség kell. A miniszterelnök elmondta, az ukrajnai háború kitörésekor a brüsszeli vezetők azzal kezdték, hogy küldenek sisakot, majd fegyvereket, harckocsikat, aztán jönnek a repülők, aztán most már arról beszélnek, miután vesztésre állnak az ő háborújukban, hogy előbb-utóbb katonákat is kell küldeni, fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök kijelentette, a brüsszeli vezetők sajátjuknak tekintik az orosz-ukrán háborút, de az nem a magyar emberek háborúja, Magyarország egyik fél oldalán sem avatkozik be, hangsúlyozta Orbán Viktor. Az uniós magyar elnökség egyik legfontosabb témája lesz a kohéziós politika jövőjéről szóló vita, ezt mondta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében zajló első kohéziós csúcs találkozón. A miniszter kiemelte, a magyar álláspont, hogy a kohéziós politika az Európai Unió egyik legsikeresebb szakpolitikája, és Magyarország érdekelt ennek jövőbeli sikerében. Minél erősebb a kohézió egy országban és társadalomban, annál jobb a versenyképessége, annál kevesebb forrása van szükség a leszakadó térségek és társadalmi csoportok felzárkóztatására. A 2024. július 1-én induló magyar elnökség alatt szeptemberben egy informális tanácskozáson, évvégén pedig formális tanácsülésen vitatják meg az Európai Unió kohéziós politikájának jövőjét, írja a közlemény. A személy jövedelemadójuk 1+1%-át felajánlók milliárdokról dönthetnek, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Eszerint legtöbben személy jövedelemadójuk 1+1%-át gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják, a támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, a felajánlók évről évre milliárdok sorsáról döntenek, fogalmaz a közlemény. A hivatal a honlapján közzétette azoknak a civil szervezeteknek az adószámát, valamint a vallási közösségek és a Nemzeti Tehetségprogram technikai számát, amelyekre érvényes felajánlás tehető, írják a közleményben. A NAV tájékoztatásában kiemelik, idén is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója 1+1%-áról. Az egyik 1%-ot egy civil szervezetnek, további 1%-ot pedig valamely vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak lehet felajánlani. A rendelkező nyilatkozat akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is benyújtható a NAV-hoz május 21-éig. 4 vármegye kivételével az ország valamennyi területén alacsonyabb a betöltésre váró állások száma idén az első negyedévben, mint egy évvel korábban, közölte a profession.hu. Az állásportál adatai szerint az országos átlagot tekintve a HR a munkaügy területén 26,3%-kal, a gyártás termelésnél 19,6%, míg a fizikai segéd és betanított munka esetében 18,3%-kal kevesebb betöltésre váró állást hirdettek meg az egy évvel korábbihoz képest. Ezzel szemben gyarapodtak a meghirdetett pozíciók a marketing, média, PR és a közigazgatás területén. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a vendéglátás, hotel, idegenforgalom, a pénzügyi és könyvelés, valamint az IT üzemeltetés telekommunikáció hirdetés számai emelkedtek a leginkább. A legnagyobb arányban Jász-Nagykunszolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya vármegyékben nőtt a munkavállalói aktivitás egy év alatt. A profession.hu közölte azt is, hogy a regisztrált felhasználók száma 2024 első negyede alatt az előző év azonos időszakához képest 8%-kal, a feltöltött önéletrajzok száma 10%-kal nőtt. Magyarországon a 95-ös benzin átlagára 640, míg a régiós országokban 620 forint volt, az Európai Unió heti kőolaj jelentésének legfrissebb adatai alapján. A magyarországi átlagár 3,2%-kal magasabb a régiós átlagértéknél. A dízel üzemanyag heti átlagos ára Magyarországon 654 forint volt, ami 31 forinttal 5%-kal haladta meg a régiós 623 forintos átlagárat, jelentette első alkalommal kiadott kísérleti üzemanyagár statisztikájában a Központi Statisztikai Hivatal. A hatósági üzemanyagár 2022. decemberi kivezetése után Magyarországon a régiós átlag fölé emelkedett az üzemanyagok ára. A 95-ös benzin esetében a 2023-as év során jelentős áringadozást tapasztalhattak a fogyasztók a benzinkutakon, a legmagasabb árakat szeptemberben regisztrálta a KSH, ekkor 650 forint körül mozgott a benzin átlagára. A legalacsonyabb árak májusban és decemberben voltak, amikor átlagosan 540 és 570 forint közötti összeget kellett fizetni egy liter 95-ös oktán számú benzinért. 2024 eleje óta az üzemanyagárak folyamatos növekedése figyelhető meg, olvasható a jelentésben. A vendégmunkások nem fogják kiszorítani a magyarokat a magyar munkahelyekről, ezt mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Comba Sándor azt mondta, a vendégmunkások és a nem vendégmunkások között a fizetésekben, bérekben nincs különbség. Az államtitkár hangsúlyozta, azok a jogszabályok, amelyek most hatályba léptek, minden eszközt és módszert biztosítani fognak, hogy amíg van magyar, magyar állampolgárral próbálják a munkahelyeket betölteni. Ehhez mindenféle támogatás meg lesz, példaként az ifjúsági garancia programot említette, és jelezte, hogy hamarosan újabb programokat jelent. Be. Minden eszközzel segítenek azoknak, akik dolgozni szeretnének, fogalmazott Comba Sándor hozzátéve, kvótával védik a magyar munkaerőpiacot, idén 65 ezer engedélyt lehet harmadik országbelieknek kiadni. Új játékot indított a tiszántúli református egyházkerület, a Religio et Patria elnevezésű turisztikai program részeként a Debrecen a Reformáció Városa örökségtúra népszerűsítésére. 6 helyszínt összefűzve lehet gyűjteni a pontokat, miközben ismereteket és élményeket szerezhetnek a résztvevők. Elsősorban a fiatalabb korosztályt szeretnék elérni a kincskereső felfedező játékkal. Fekete Károlyt a tiszántúli református egyházkerület püspökét hallja.
Egy olyan játékot találtak ki a munkatársak, amely a legjelentősebb helyszíneken végigvezeti a diákokat, fiatalokat, érdeklődőket, felnőtteket is. Lehet pontokat szerezni úgy, hogy az információkból, az elhangzó ismertetőből a kulcsszavak megragadnak, és a 6 helyszín végigjárásával kiad egy megfejtést. Én azt gondolom, hogy ezzel egy körtúrára tudjuk biztatni a hozzánk jövőket. Izgalmas összerakni azt az értékkincset, amivel rendelkezünk. Ez egy városfelfedező túra is egyben, meg a református értékeknek a fő. Így áll össze, hogy Debrecen a reformáció városa. A 6 helyszín, ami a játékban szerepel, az egy külső tér, ez a Debreceni Egyetem előtti tér, ahol a 4 nagy Debrecenhez kötődő reformátor szobra áll, és a másik 5 helyszín az egyetemi templom, a református kollégium, a nagy templom, a kis templom, illetve a veres templom föl van fűzve egy túra útvonalra. Szeretjük azt mondani, hogy ez nem egyszerűen turisztika, hanem ez vallásturizmus, amiben van egy olyan missziói oldal, ahol a templomok üzenete is megszólal, és azt a lelkünkkel arra rezonálva lehet érzékelni, ezért is fontos a meglátogatás, mert a mi helyeinknek van egy lelkisége, kisugárzása, ahogy egy tájnak vagy egy városnak is a genius loci, a hely szelleme, tehát nekünk van egy spiritus locing, a helynek a lelkisége, és nem csak messziről lehet látogatni, jönni ezekbe a templomokba, hanem innen helyből, a városból is, vagy a város közeléből, mert ilyen módon még talán nem látták ezeket a templomokat.
A város felfedező református emlékhelyeket bemutató játék már elérhető online formában az Európa Rádió mobil applikációján keresztül, de egy pontgyűjtő füzettel is végigmehetnek a fiatalok a 6 állomáson, és begyűjthetik a matricákat, amiért a végén kisebb ajándék is jár. Katona Ilona, a tiszántúli református egyházkerület turisztikai szakértője tájékoztatta rádiónkat.
Ennek a játéknak ugye az a lényege, hogy egy olyan korosztályt is meg tudjunk szólítani, a fiatalokat, akik esetleg ilyen játékos formában szívesebben elindulnak, és Debrecen, mint a reformáció városát, az értékkincseket, találni valókat felkeresik, és ezekre az izgalmas kérdésekre választ adnak. A játékot kettő formában is el lehet érni. Egyrészt van egy matricagyűjtő füzet, ezeket a füzeteket mind a hat helyszínen fel lehet venni, meg lehet találni, de a Turinform irodába is elhelyezzük, illetve készült egy mobil applikáció, az Európa Rádió mobil applikációján keresztül hozzá tudunk jutni ahhoz a városfelfedező játékhoz, amit akkor tudnak élesíteni, ha ott vannak a helyszínen, és ezáltal a kérdések, amik majd az applikáción keresztül feljönnek, csak akkor lesznek megválaszolhatók, ha felkeresik azokat a helyszíneket, amelyek a játékban részt vesznek. Ezeket az innovatív megoldásokat alkalmazni kell, mert minél több módon szólítjuk meg a célközönséget, annál nagyobb lesz a valószínűsége annak, hogy a látogatószámot is tudjuk növelni, és élményeket tudunk adni a látogatóknak, mert ez a legfontosabb. Egyébként kiváló programjai vannak, tehát sok-sok olyan program van, amivel már most is azt gondolom, hogy nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy minél jobban behívják a vendégeket.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Imádd az Istent.
A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Nagyné Csomós Mária vagyok, Hernád Szent Andrási, Hernád Büdi és Gibárti lelkipásztor. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így szól hozzánk ma az Úr Pál apostol efézusi gyülekezetnek írt leveléből, az 5. rész 21. versétől a fejezet végéig. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével, az ige által megtisztítva, megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk az ő testének. Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Kedves testvéreim, ezt az ige szakaszt sok nő nem szívesen fogadja, sok férfi pedig öntelten hivatkozik rá. De hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy az asszonyok engedelmességre való felszólítását megelőzi a kölcsönös engedelmesség parancsa. Mert Pál, mielőtt részletezné a nők és férfiak házasságon belüli szerepét, így ír. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Ez az egyetlen mondat már is kizárja a nemek egyenrangúságáról folytatott évszázados vita keresztény közösségbe vagy családba való átültetésének a lehetőségét. Férfi és nő együtt lehet teljes ember, együtt tölthetik be a teremtéskor kapott Isten képűségük küldetését, a teremtett világ Isten általi vezetését, és ez alapján egyenlő méltósággal és jogokkal bírnak, csak az Úrtól kapott feladatuk más. Mert az érték egyenlősége nem jelenti a szerep azonosságát. Arról van tehát szó ebben az ige szakaszban, hogy egymással szembeni kötelességeiket, a családban betöltött szerepüket, akkor tudják ellátni, hogyha előbb engedelmeskednek egymásnak. Ez persze nem kölcsönös udvariaskodásban, vagy egymás akaratának szolgai teljesítésében merül ki, hanem Krisztus akaratának közös keresésében, felismerésében és megvalósításában. Annál is inkább, mivel a kölcsönös alárendeltségre Krisztus félelmében, azaz Jézus tiszteletében vállalkozhatnak. Hatalmi harcoktól, rivalizálásoktól csak az a házasság lehet mentes, ahol nem egymás fölött akar uralkodni férj és feleség, hanem ahol felettük uralkodhat Jézus Krisztus. Krisztus felől kell tehát értelmeznünk ezt a szakaszt. Ahogyan Pál is mondja, nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Mózes első könyvéből idéz az apostol. Az ember azért elhagyja apját és anyját, s ragaszkodik feleségéhez, s lesznek ketten egy testé. Minden szava igaz Jézusra és a benne hívőkre. Irántunk való szeretetéből hagyta ott Krisztus az atyát, amikor karácsonykor gyermekké lett Betlehemben. Istennel való egyenlőségét nem tekintette zsákmánynak, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, és ez a szolgai létforma abban csúcsosodott ki, amikor nagypénteken kereszthalált halt értünk. Irántunk való szeretetéből ragaszkodik hozzánk, az egyházához, az ő mennyasszonyához, méghozzá hűségesen és elválaszthatatlanul, akkor is, hogyha ez a mennyasszony sokszor hűtlen, hálátlan és engedetlen vele szemben. S irántunk való szerelméből lett egyé velünk, ahogyan énekeljük is. Ő a fő, mi néki tagja, ő miénk, övéi mi. Mindenben osztozik velünk. Ami a miénk, az az övé is. A mi szegénységünk az ő szegénysége, a mi félelmünk az ő szenvedése, a mi bűnünk az ő büntetése, a mi halálunk az ő halála. De ami az övé, az a miénk is, az ő gazdagsága a mi gazdagságunk, az ő békessége a mi békességünk, az ő bocsánata a mi üdvösségünk, és az ő feltámadása a mi örök életünk. Amen. Imádkozzunk. Megváltó Urunk, te nem önmagadat őrizgetted, ahogyan mi tesszük önzésünkben, hanem odaadtad testedet és lelkedet azokért, akiket szerettél. Áldunk téged, hogy mi is ezek közé tartozhatunk. Megtelünk hálával, amikor értünk hozott áldozatodra gondolunk, s érezzük, hogy erőt adsz nekünk, erőt adsz arra, hogy mi is önmagunkat adjuk azokért, akiket szeretünk. Bocsásd meg sok önzésünket és kemény szívűségünket, a sok számítást. Segíts minket megbecsülni az áldozatokat, amiket életünk párjahoz értünk, s tégy minket méltókká a jóságra, amivel életünket hordozza. Add meg nekünk, hogy magunk is odaadó szeretettel tudjunk szeretni. Bocsásd meg vétkeinket, amikkel éppen legközvetlenebb hozzátartozóink ellen vétettünk. És kérünk, hogy adj gyógyulást a megbetegedett házasságokban, erősíts meg mindnyájunkat, anyaszentegyházad iránti hűséges szeretetünkben. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Mm-hmm.
Szépernő, imádság. Ki ülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy a szívem, itt szavam dadog, hazámért reszketek, magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon. Ne haragudj rá, bűnét ne keresd, bocsáss meg néki, sajnáljad, szerest. Szeresd, vigyázz rá, Istenem, Atyám, el ne vesszen veszejtő éjszakán, mert itt a népek nem tudják, mit ér, hogy olyan jó, mint a falat kenyér, hogy nem szokott senkit se bántani, lassú dallal szeretne szántani. Édes Istenem, te tudod magad, a bárány nála nem ártatlanabb. Te tudod ezt a fajtát, mi becses, milyen takaros, mi kellemetes. Te látod életét minden tanyán, te hallod, hogy beszél, édesanyám. Te tudod a barna kenyér ízét, te tudod a tisza sárga vizét, te tudod, hogy itt milyen szívesen hempereg a csikó a füvesen, tudod a nyáj kolompját, ha megyen, édes szőlőnket tudod a hegyen. S keserű könnyeink, tudod, Uram, hogy mennyit is szenvedtünk csak ugyan, s hogy végesztendőt várunk mindenért, hisszük, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér. Ó, keljetek a magyart védeni, ti Istennek fényes cselédei! Uradnak, mondd el, aranyarcú nap, mondd el szerelmes déli bábodat, dicsérjed a Balatont, tiszta hold, hogy szebb tükröd a földön sose volt. Csillagok, értünk könyörögjetek, kis házak ablakába reszketek szerteszét, este mennyi mécs ragyog. Könyörögjetek, értünk, csillagok.
Thank you. álom, édes álom. Esti mesénk következik.
A két Zsófi. Másnap Miska korán reggel Balázs bácsi hangjára ébredt. Nagyot ásított egy másik ketrec mögött, ahol este elhelyezkedett, de hamarosan egy ismeretlen emberrel elegyedett szóba.
Igen, én a medveimmel jöttem.
A cirkuszban szerepeltünk. Valaki így felelt. Ön tehát medve táncoltató? Hiszen akkor jó hasznát vehetem itt a medve barlangban, akkor ön lesz a medvék oktatója. Kérem, fáradjon át a medve barlangba. Balázs bácsi el is indult. Miska észrevétlenül utána. De furcsa látvány tárult eléjük. A házikó, ahova betévedtek, egy szikla tetején épült. Lent pedig egy vizes árok volt, amely a sziklát minden oldalról körülvette. A vizes árok magas fallal volt bekerítve. Balázs bácsi megállt a szikla tetején, vederrel a kezében. A sziklák között közben két különös lény jelent meg. Medvék voltak azok is, egy nagy és egy kicsi, talán anya és fia, mint Barbara és Miska. Csak éppen az volt rajtuk a különös, hogy fehérek voltak mind a ketten. Balázs bácsi oldalt hajtott fejjel bámulta őket. De Miska nevetve kiáltott fel. Bácsikám, ezek jeges medvék, nem olyanok, mint mi. Gyere, mi biztos másutt lakunk. Ezután Miska elvezette Balázs bácsit a barna medvékhez. Azoknak is volt vizes árkuk, meg volt ott két magas fa is. Azokra fel lehetett mászni. A két fán aztán volt minden, hinta, libikóka, mellettük labda és több más játék. Miska bemutatta Balázs bácsinak az új barátait. Ez itt Zsófi, ő meg a mamája. Zsófi mamája éppen Barbara anyóval csevegett. Zsófi anyukájától cukorkát is kapunk, mesélte Miska Balázs bácsinak. Aki ott áll, az meg Zsófi papája. És egy óriási nagy medvére mutatott, aki büszkén sétált fels alá, mint a féle házigazda. Miska megkérdezte Zsófi anyukáját. Igaz, hogy a Zsófi apukája nagyon szigorú, és Zsófi kikap, ha elejti a karikát?
Hát tudod, az úgy van, hogy mi különféle játékokat találtunk ki a gyerekek szórakoztatására, magyarázta Zsófi anyukája, mert nekünk itt az a dolgunk. Csak hogy Zsófi nem mindig figyel oda, meg sokszor fél, és akkor mindent elront, mindent összezavar. Ilyenkor aztán persze, hogy haragszik az apukája. Ejjjj, szegény Zsófi, gondolta magában Miska. Félrevonta új barátnőjét, és sokáig sútoroztak egymással. Zsófi figyelmesen hallgatta, amit Miska mondott, de aztán a fejét rázta. Ki van zárva? Csófálta a fejét. Azt észrevennék, hiszen az én hasam fekete, a tiéd pedig fehér. Miska felkiáltott. Már csak, ezen könnyen segíthetünk, pompás ötletem támadt. Azzal fürgén a mókushoz futott, és így szólt hozzá. Édes vörös bundás, szép mókuskám, légy oly kedves, és kúszál fel oda, annak a magas háznak a tetejére. Nagyon fontos volna. Aztán még valamit súgott neki. A mókus beleegyezően bólintott, és úgy tett, ahogy Miska kérte. És amikor visszatértek a barlangba, nem lehetett rájuk ismerni. A mókus farkát feketére festette a korom, mert bedugta a kéménybe. De Miska fehér hasikója is fekete volt. Korom fekete. Miska odasúgta Zsófinak. Majd meglátod, hogy meg fog dicsérni a papát. De egyelőre tűnj el innen, mint ha itt se volnál, hogy senki ne lásson meg. Éppen napsütéses, szép délután volt, és a medve barlang előtt tolongtak a látogatók, felnőttek és gyerekek. Miska a hintához szaladt. Fekete hasával éppen olyan volt, mint Zsófi. Barbara anyó mosolyogva szólt Zsófi mamájához. Na látod, kedvesem, nincs itt semmi baj, hiszen nem is fél a te Zsófikád, bátor gyerek, azt nézd csak, milyen magasra rendíti a hintát. Zsófi mamájának el kellett ismernie. Hát valóban, alig ismerek rá a gyerekre. Most már attól kell félnem, hogy lezuhan. De abban a szempillantásban Miska, aki Zsófi helyett hintázott, olyan lendületbe jött, hogy átlendült a hintáról a fára, felmászott annak is a legmagasabb ágára, és ott tótágast állt, egyenesen, mint egy gyertyaszál. Ott állt az első két mancsán, magasan a tömeg felett. Egy ugrás, és már a libikókán ült, és ellökte magát. És mint egy labda, úgy repült egyik oldalról a másikra. Egy ugrás, háromszoros bukfenc, és megint ott ült a hintán. Vadul repült a hinta fels, alá, de egyszer hirtelen átfordult, és Miska úgy megperült a levegőben, mint az óriás kerék. Jó ég, rémüldözött Zsófi anyja. Elszörnyedve tartotta a szeme elé a mancsát. Miska ugyanis a legszilajabb röptében elengedte magát, és kecses ívben repült le a földre. A gyepen akart kikötni, de nem jól számította ki a mutatványt, mert nem a gyepre huppant, hanem bele a vizes árokba. Csak úgy freccsent a víz szerteszéllyel. Miska gyorsan kikecmergett az árokból. Mindnyájan megkönnyebbültek, fellélegzettek. Csak hogy nem történt semmi baja. Miska nagy sikert aratott. Zsófi szülei azt hitték, hogy az ő lányuk Zsófi lett ilyen bátor hirtelenjében, és nagyon büszkék voltak rá, de most mégis szeget ütött a fejükbe valami. Valami különös. Hiszen ez nem lehet Zsófi, mert Zsófinak fekete hasacskája van, ezé a bocsé pedig fehér. Csak ugyan, a víz tisztára mosta Miskát, és megint fehér volt a hasa. Tehát nem Zsófi remekelt, hanem Miska. De Zsófi odaszaladt, és megölelte Miskát. Zsófi apja sem haragudott, mint hogy a mulatság jól sikerült, és ráadásul Miskának sem történt semmi baja. És inkább még örült neki, hogy ilyen felséges mulatságot, látványosságot szereztek a vasárnapi közönségnek. Végül mind a két bocsnak egy-egy dinnyét ígért örömében.
Szabó Sándor, uram, köszönöm! Uram, köszönöm a napfényt, mely ad nekünk meleget, köszönöm a testemet, tápláló kenyeret, köszönöm a vizet, mely oltja a szomjamat, és még mennyi-mennyi köszönet elmaradt. Köszönöm a szívet, az esőt, a harmatot, az a nem a virágot, mely oltja az illatot. Köszönöm a fákat, mely árnyékot adnak, köszönöm az estét, hogy most vége a napnak. Köszönöm a bundát, a tüsköt, a bogarat, a hajnalban ébredő dalos kis madarat. És még mennyi-mennyi köszönet elmaradt, az eget, a földet, a folyót, a hegyeket. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor azelőtt. Amit a legjobban köszönöm, utoljára hagytam, köszönöm az életet, amit tőled kaptam. Ámen!
Tudom,
Hitéleti műsorát hallották.
Istenünk, hová tűnt szívünk régi kedve, égi madaraknak lakomája lettek, a földi vadaknak martalékul estek, vérüket ontották, könnyüket öntötték, akik szent hazánkat igazán szerették. Jöjjön a hajnal új diadallal, jöjjön az élet, szóljon új ének. Hallelujázzon mindenet álljon, kelettől nyugatig neved áldja minden, régi fényt, új lángot adj nekünk, nagy Isten. Jöjjön a hajnal új diadallal, jöjjön az élet, szóljon új ének. Hallelujázzon mindenet álljon.
Kicsibesve kerestem arcot, segítségül hívtam neved. Szerelmed áttört a sötétségen, megérintetted lelkemet. Ott a kereszten meghaltál értem, felfoghatatlan, szerelmes Isten, kiérthetné meg szándékait, dicsőségéről lemondott értem, magára véve az összes vétkem, saját fiának hív engem. Csodás megváltó, mit is mondhatnék, benned van remény. Összetört teste, a sír mélyéből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, az élet győz a halál felett. Eljött az a reggel, összetört teste, a sír mélyéből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, az élet győz a halál felett. Jézus, szeretem.